Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Szép délután kívánok mindenkinek, ez a Trend FM-en a Monitor délután. Lakatos Gergely van itt a stúdióban, autópiac, autóipari szakértő. Nagyon sok témában beszélgettünk már nagyon sokszor, azt is mondtam valamikor, hogy gépjárműpiaci holisztikus vagy, nagyon jók a meglátásaid, nagyon pontos a jövőképed, ezt igazoltad legalább háromszor, négyszer ilyen fél éves ciklusokban, hogy mi fog itt történni. Általában nekem mindig az a kérdésem hozzád, hogy mi történik most az autóiparban, mert vannak hírek, vannak tendenciák, amiket látunk. Érdekel minket persze nagyon Magyarország, Európa, de egyébként a világ is, hogy a másik földrészeken, a többi földrészen mi történik, mi lesz az elektromobilitással, lesz-e kihívója. Ha valaki autót akar venni, akkor éppen most mit vegyen figyelembe, hogy még beszálljon valamikor egy benzinesbe, dízelbe, szoktam ezt kérdezni tőled. Igen. Vagy már itt az ideje az elektromos váltásnak. Honnan kezdjünk 24 történéseivel, ugye azt mondtad?
Üdvözlöm a hallgatókat, talán érdemes így összefoglalni 2024-et, hogy Európán belül mi történt. Ugye azt látjuk, hogy Covid évében 19-ben, ilyen 16, majdnem 16 millió autó talál gazdára az unión belül. Most járunk 13 milliónál majdnem, tehát volt egy nagy visszaesés, és továbbra is még úgymond darabszámban nem talált magára az autóipar nyilván. Akkor már beszélgettünk sokszor, CO2 kvóta, elektromos átállás, ez mind magával hozta azt, plusz az ukrán háború, hogy az autóipari klasszikus beszállótői láncok fölbomlottak, az autózás megdrágult. 18-ban még mondjuk 6,5 millió forint volt egy középkategóriás autó, most ez ilyen 12,5 millió, tehát egy majdnem kétszeresére nőtt sok-sok automodell, úgyhogy ennek így az emberek megisszák a levét a vállalatokkal együtt, hogy akkor milyen autót és hogyan vásároljanak, mikor.
10 év alatt akkor itt európai szinten végül is van egy ilyen 10%-os csökkenés, úgyhogy ha nagyjából jól adom össze a számokat.
Lehet. Igen, tehát volt egy ugrásszerű visszaesés 19-ről 20-ra, 16-ról 12 millióra, és most ennek 22 13. volt a mélypont, most már majdnem 13. Ami izgalmasabb úgy ez az átállás kérdés, hogyha úgy nézzük, az utolsó 3 évben nem nagyon mozdulunk el ebből a 14-15%-os történetből 22-23-24 a teljesen elektrifikált autókat tekintve. Ez itt valahol ugye megállt, és ha kitekintünk ugye a politikai szinterekre, ugye mindenki kivárt, hogy mi lesz Amerikában a választásokkal, mi lesz Németországban a választásokkal, és nem csak kivárás volt ebbe az autóipar részéről, hanem lehet azt mondani, hogy rájátszás mind a két oldalon, hogy na, ha most jön a választás, akkor most lehet ugye forráspontokat generálni, és akkor mi lesz az autóiparra, hány ember veszti el a munkáját, ki mire kampányol, hogy akkor most menjenek tovább a belségések, vagy ne, vagy kizárólagosan elektromos, vagy valahogy nyissuk ki ezt a 20-35-öt.
Most igen. Akkor ezt hogy ítéled meg? Trump egyfelől vesz egy Teslát, ugye? Hogy a barátját futtassa. Ezt így fordították az újság teljesen, de vett egy Teslát. Ugyanakkor meg leállította most néhány napja a töltőhálózat fejlesztés, bővítés, nem tudom milyen kormányzati összegeit. Tehát hova tovább? Meg azt mondjuk, hogy fúrjunk, meg azt mondjuk, hogy mindenki azzal jár Amerikában, amivel akar, akkor járjon ezek szerint benzinessel, meg dízzel, amit megszoktak. Most akkor mi lesz? Mert azt mondtad, hogy várták a gyártók a választást. Meg volt a választás.
Már a választások köszönjük. Előtt is egy nagyon szignifikáns különbség volt a republikánus és a demokraták között, hogy autózást
tolják-e ezt az elektromobilitást.
Igen, ki miben hisz, talán ez a legjobb kifejezés, és nyilván ennek az ígéreteit látjuk egyik oldalról beteljesülni. Azt gondolom, hogy autózás szempontból Trump nem egy Teslát vett, hanem egy Muskot. És,
de vett egy Teslát is, na.
Igen. Csak hogy igazából erre a őrült zsenire, vagy zseni őrültre, ki honnan itt látja, ő került be így, mint egy érdekes elem a kormányzásban. De ezzel így azért az amerikai történet mögött inkább talán az van, hogy az amerikai autóipar még inkább nincs annyira fölkészülve az elektromos átállásra, mint az európai klasszikus autógyártás, és ezt védővámokon kívül, meg elektromos ellenes retorikán kívül nem nagyon tudja mással megvédeni az autóipart. És akkor nyilván marad az, amiben ők jók, ez a V8, V12, meg az egyéb nagy autók. Látszik, hogy a legtöbbet eladott autó még mindig a pick-up, tehát itt hatalmas vidékekről beszélünk, nem csak városi történetről, ahol nyilván jól mutat a car sharing, meg az önvezető autó, meg az elektromos autó, de azért a legtöbb átlagember nem erre van szükség Amerikában. De
minden, és Magyarországon mire van szükség? Pont a Szaudában ma reggel hallottam, hogy valaki, mi autókról beszélgettünk a barátommal, aki szintén autós szakember, tehát ő meg szólt, hogy hát majd most jön ki az új Tesla, mondta valaki a gőzben, és hát azt érdemes megvárni. Mondta az árát, és én megmondtam, hogy hát igen, de valószínűleg ugyanez kínaiba van fele annyiból, ugye? Tehát ez egy nagy kérdés. Erő azt mondta, hogy na de hát az mégse Tesla. De hát mondom, a Teslát is Kínába rakják össze, vagy legalábbis az akkumulátor kínai. Teljesen elvesztünk, azt gondolom, az információk dzsungelébe, hogy ki kivel van, ki hol van, mi... De menjünk tovább,
igen,
is nagyon izga. Ha nem baj, akkor most így átköthetünk arra, hogy a Dacia mindenkit megvert a világon, vagy még
igen,
nem?
Igen. Európában az látni, ugye, és akkor ez az elektromos átállásnak az egyik hátránya, hogy az emberek kicsi, olcsó autót tudnak újonnan venni. Ha a tömegről beszélünk.
Európában, bocsánat.
Európában vagyunk, igen. Tehát az első három helyen, ugye a Dacia Sandero-ról, a Renault Clio és a Volkswagen Golf végzett. Ebből a Golf az, ami már azért egy nagyobb kategóriában van a Clio és a Sandero-hoz képest. A Clio meg a Sandero az egy testvérpáros, úgyhogy ebből a szempontból így vagyunk. Ezek ilyen 270 000-200 000 példányszámban fogytak. Tesla Model Y, ami 210 ezerrel odért a negyedik helyre, mint elektromos autó. Tehát valóban a Tesla még 2024-ben még mindig nagyot ment az Európán belül, úgyhogy annak ellenére, hogy ezek már egy picit elavult modellek, és az Y-ból ugye mindenki várta az újat, de már látszott decemberben, hogy nagyot esik vissza a Tesla, és idén januárban már fel annyi Teslát adtak el, mint tavaly januárban, tehát itt betört az, amit többségében váltak. De az első 10-ben is, hogyha tovább megyünk, gyakorlatilag a Tesla Model Y-t leszámítva mindegyik kicsi autó. Yaris, 208-as Peugeot, még az Octavia, ami ott van tömegmodellként és nagy autóként, de a Dustert még talán lehet sorolni, de igazából itt kis autókról beszélünk. Yaris, 208 Clio, tehát...
És milyen érdekes, ugye, mert ugye a Dacia az tiszta, hagyományos, ugye 100%-ban az a 268 ezer eladott Európában. A Tesla most nagyságrendileg az 210 ezer, de az tiszta elektromos. A Yaris az megint 200 ezer. Itt érdekes, hogy 200 ezres vételek vannak, az elektromosból 200, és ugyanakkor a kicsikből is, hát a Clio-ból is egy nagy része az benzines, és ott is 200 ezer, meg a Volkswagen is. Tehát itt érdekesen választanak az emberek. De hogy Európában igen, a legnépszerűbb az a Dacia, egy óriás, az azt hiszem, az most nem is volt még ilyen, letaszított a Volkswagen.
Most először, igen.
És hagyományos.
Igen. Tehát ha megnézzük, meghajtás. Akkor a top 10-ben mindegyik hagyományos benzines, kivéve a Toyota modellek, amik ezek az öntöltő hibridek, amik 97 óta van a piacon, gyakorlatilag többiből mind szinte kizárólag belső égésű autó. Ez az átlag, ami túljonnan meg tudunk venni, ez a választása az embereknek. Úgyhogy ebből a szempontból itt tartunk, hogy ezt így érdemes nézni. Ha tényleg átmegyünk a nagymárkákra, ott akkor irdatlan nagy változás nem történt. A Volkswagen még mindig vezet, a Toyota az továbbra is lépkedett nagyokat, mert az látszik, tehát a társadalomban egy túl nagy váltást nem lehet olyan gyorsan átvinni. A következő lépést az ember azért mindig megteszi, és ebben talán az egyik ilyen nagy trend, hogy aki ilyen öntöltő hibrid autót gyárt, mint amit a Toyota kezdett annak 97-ben, arra azt tudják mondani az emberek, hogy jó, egy dízelből átülök oda, egy benzinből átülök oda, mert azért mégis tegyünk valamit a környezetért, itt még nem kell döntő infrastruktúrát
képíteni. Nem a víz, a meleg víz után, igen, hanem olyan langyos, ilyen is olyan, és azt még el lehet viselni, de tettem is valamit. Igen,
tehát ebből a szempontból ez mindenképpen ott van, hogy ez egy erős lépés, aki valamilyen hibridizált modell tudott felmutatni, azt tudott... előre menni.
Meg hát iszonyú kedvezményeket kapott, akár mondjuk itt Magyarországon, ha ebbe szállt bele, és még nagyot nem kellett a komfortzónából veszíteni, aztán ezekből a lehetőségben most erősen visszavettünk itt Magyarországon. Ez is érdekes, hogy marad ez a hibrid szerelem.
Az öntöltő hibrid szerelem az igen, ugye itt most a pluginoknak a rendszámát fehérítették vissza a zöldből. Ezt lehet így is, meg úgy is nézni, de hogyha a 20-35 a cél, akkor bizony egy-egy kedvezményeket talán tovább kell bent tartani, mint hogy az ember azt gondolná, hogy egy picit racionális. Talán ez a zöld rendszám elvétel, ez
ebből a
ez
szempontból az korai
volt. Igen, mert hogy aki beleül pluginba, sokkal inkább megy tovább az elektromos autózás felé. Én nekem a személyes ismeretségben, meg a flottapiaci ismeretségből azért a legtöbb plug-in autót olyan emberek vették, akiknek volt lehetőségük tölteni az én ismeretségi körülben, sőt erre mentek, hogy minél inkább elektromos árammal menjünk, mint hogy a benzinmotort használjuk benne, de nyilván volt, aki a zöldrend számért vette, hogy most ebbe hol lehet mérlegelni. Ez egy jó kérdés, de ez mindenképpen egy visszavétel, hogy akkor most a sima benzinesből bele kell ugrani a teljesen elektromosba, vagy akkor inkább maradok a belső égésűnél.
Nagyon sok adatot, anyagot átküldtél, ahogy mondtam. Ebben a műsorfélben van még 5-6 percünk. Ezeken az állításokon végig mennénk, amik itt előttem is ott vannak?
Mehetünk-e? Igen, előre.
Ezek a tények, ugye? Mondjuk én akkor dobom az elsőt, és aztán mondod, hogy a hibrid autó volt az egyetlen jármű szegmens, ahol éves szinten nőtt a regisztrációk száma. Tehát van egy stagnálás, de aki ebből az egészből el tudott menni, az a hibrid volt.
Igen, ugye Magyarországon bejött ugye ez az elektromos autó támogatási rendszer, ennek köszönhetően ilyen 30%-kal nőtt a részarány, tehát egy 5,4-ről 7%-ra nőtt a teljesen elektromos autózás, de ez látszik, hogy az emberek szeretnének valamerre elmozdulni, ami megfizethető és ami racionális. Amit többször ugye jött a hírek, hogy a Németország az új Detroit, úgy egészébe véve, mint az amerikai autógyártásban, ugye a Volkswagen mennyire van bajban, vagy hogy van bajban. Igen, ezt látjuk, hogy gyár bezárásokról beszélgetünk, illetve olyan dolgokról, hogy a kínaiak melyik Volkswagen gyárat vennék meg, és abba tegyenek, hát esetleg közös gyártás, de leginkább kínai autógyártást.
Vagy a Volkswagen autógyárakban, ami bezárnak, azokban tankokat fognak gyártani, ilyen hírt is láttam.
Tehát nyilván minden gyárnak keresik az új helyét, és az elektromos átállással alapvető tény, hogy jóval kevesebb alkatrészre van szükség, jóval kevesebb beszállítóra van szükség, és a profitabilitás miatt látják, hogy be akarják ezt hozni, és az egyik tanulsága a kínai autógyártásnak, erről nemrég beszélt a Volkswagennek a volt marketingvezetője, hogy ők ugye mindent maguk csinálnak, tehát amiben ebbe az elektromos autózásba versenyelőnyt lehet tenni, mind sebességbe, fejlesztési sebességbe, mind költséghatékonyságba, az, hogy a teljes értékláncot minél inkább uralom. Most nyilván az európai autógyártók többsége kínai vagy koreai akkumulátort szerel be, ugye a Northvolt, ami Skandinávban működött, az mint akkumulátor előállító, ő bezárt, csődbe ment, tehát hogy az egyetlen európai kezdeményezés az így meghalt. Ugyanegy igaz a szoftver és a szenzorikára, hogy ezt is, ha bent tartjuk.
Házon belül kell, országhatáron belül kell, vagy európai önön belül kéne tartani.
Így meg egyáltalán a gyáron belül, tehát az európai autógyártók arra álltak rá, hogy mindenki van szervezve, és akkor hosszas tárgyalások után megmondjuk, hogy jó, ezt a gombot fogok gyártani, de az autóipar úgy fölgyorsult, hogy mire azt a gombot behozzák, addigra az a gomb az elavult, és akkor most a gomb alatt sok mindent lehet érteni. Úgyhogy ez a része. De a Volkswagenben volt már ilyen, tehát a Bogár, ez egy nagy sikersztori volt, ugye 68-ban, amikor már látták, hogy csökken, akkor sem nagyon tudtak hogyan tovább menni, akkor jött az ötlet, hogy akkor vegyük meg az Audit, meg az NSU-t, és utána jöttek ki olyan modellek egy pár éves csúszással, amivel újra fel tudtak jönni. Most a Volkswagen beszállt a Rivianba, az amerikai ilyen startup elektromos autógyártó cégbe, hogy onnét szerezzen tudást, és a Saic motorral is, egy kínai oldalról is erős ilyen összefonódások vannak, joint venture-ök, hogy valahogy megszerezze ezt a tudást gyorsabban, mint hogyha ő maga állítaná elő.
Hát majd kiderül, hogy ezt engedik-e, mondjuk egy amerikai startupnak,
igen.
Egy európai céggel szemben.
Úgyhogy ezek a dolgok ott vannak. A másrészt, ami ugye ott van a jövőben nézve, hogy nagyon elmértük azt, hogy a kínai piac az milyen. És itt az egyik az, hogy kínaiak megszerettek kínai autót vásárolni, a másik pedig abban néz ki, hogy míg Németországban az átlag életkor, aki új autót tud venni, az 56 év. Ez Kínában 34 év. Tehát
ez
34 évesen.
Ez már a egyik legfontosabb adat szerintem, hogy itt néztem az anyagokat.
Igen, és a másik oldalról, ami ott van, az, hogy a 34 évesek többsége ugye első új autóvásárló, tehát neki nincsen preferenciája.
Nincs kötődése, igen, nincs beégése,
nincs,
nem vonzódik régi nagymárkákhoz, nincsenek legendái a családból esetleg.
Így van, hanem ő azt nézi, hogy mi az, ami jól néz ki, melyikbe lehet pingpongozni,
és hát melyik trendi, az általában elektromos.
Így van, igen. Illetve Kínában ugye az elektromos autózásnak teljes körű támogatása meg volt, tehát ugye beszélünk itt sok-sok pénzről, hogy mit kaptak, de ez egyrészt összefogottan, koncentráltan ment, a másik oldalról pedig rendszám támogatás is volt, ugye Kínában gyakorlatilag sorba kell állni a rendszámért, hogy autód lehessen, de az nagyon sokáig volt ez a kitétel, hogy ha elektromos autót szeretnél venni, akkor nincs sorbanállás, hanem az a rendszám az automatikusan jön, és így gyakorlatilag így a főpályákon az elektromos átállás gyakorlatilag már mondhatjuk, hogy átlenült egy akkora méretbe, hogy abból már úgymond nincs visszaút, nincs megtorpanás.
De milyen érdekes, ezt még egyszer visszahozom, mert nekem ez annyira tetszett. Tehát van majdnem 20 év difi az átlagos autóvásárlók korát tekintve,
igen,
Kína és Európa között.
Igen.
Ott 34, nálunk 50. 50, Európában 56.
Igen.
Tehát az, hogy mit vesz, hogy mennyiből vesz, hogy mihez ragaszkodik, hogy milyen berögződései vannak, igen. mit tanult az igen. elmúlt évtizedekben, mit szokott meg, hihetetlen érdekes. És ez a vásárlóerőre is azért egy nagyon fontos jelzés, nem? Az, hogy Európában 56 évesnek kell lenni, hogy átlagosan, hogy vegyél egy új autót. Tehát azért, és az árakra igen. is egy fontos igen. jelzés, hogy a kínai autó mennyivel olcsó. Igen. Mint az
ugye Európában az autók jó nagy részét ugye céges autónak veszik, tehát ugye a legjobb autó a céges autó alapon. Kínában kulturálisan ez teljesen más. Igazgatósági tagok, cégvezéreknek nem van cégautójuk, az alatt nincs, az alatt old meg magad. Úgyhogy a legtöbb helyen, úgyhogy ebből a szempontból is ugye más a preferencia. Nyilván egy 34 éves fiatal egy olyan gazdasági fejlődésből jön, ahol esetleg a szülének nem is volt autója, mert nem tudtak venni, akkor innentől kezdve tényleg ő szabadon dönt, és nincs az, hogy fiam azt vedd, mert én is azt vettem, és az jó volt. Úgyhogy ez tényleg, ezzel mire szembesültek, ugye 20-23-as kínai autósót mondta ez a marketing igazgató, amikor voltak a Shanghai autóson, hogy ott döbbentek rá, hogy így a Volkswagen és az egész csoport az le van maradva, és ilyen letagikus hangulat volt a Volkswagen standjain, hogy rájöttek, körbenéztek, hogy hát srácok, itt valamit elszámoltunk, lemaradtunk.
Már nem lesz státusz. Szimbólum a következő 10 évben Kínában európai autót venni? Ez nagy kérdés, hát Európa most féket kapott, Amerikában nem tudjuk, mi van, de hogy itt Kínában van-e játéktér, az ettől is függ,
az európai autógyártóknak a prémium márkái nagyon igyekeznek a prémiumból a luxus szegmensben, mert ott még számít a történelem, ott még számít a tradíció, ott még számítanak azok a tényleges, igényes, német minőségi, 100 éves, mondjuk úgy 100 éve fejlesztett megoldások, amik ott vannak. Tehát ebben a luxus szegmensben mindenképpen tudnak tovább menni. A tömegmárkák terén, ahol régen 80-as években, 90-es években az volt a történet, hogyha valami modell már itt kifutott Európában, akkor az még jó lesz a kínaiaknak, ez már biztos, hogy nem megy, de ezt látjuk a számokból is, tehát ez a része, ez így megszűnt.
Nézzük a jövőt 3 perc zene után, igen. jó? Lakatos Gergely, autóipari szakértő van itt a stúdióban, és akkor folytassuk azzal, hogy nagyjából csak egy pár dolgot fölvázoltál, mi történt 24-ben, mik a tendenciák. Nézzük meg, hogy szerinted mit hoz a jövő. Ez az év mondjuk, csak egy évet menjünk előre, jó? Pár perc ma folytatjuk.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.